nás vedem. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istennek, mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Ámen. Énekeljük Isten dicsőségére a 404. ének első és második verszakát. A 404. ének első verszaka így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani. Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Mózes első könyvének 4. részében, a 4. rész első 8 versében. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta: fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét, Ábelt. Ábel jópásztor lett, Kain pedig földművel. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra, az áldozatára, de Kainra is áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Kaintól az Úr: miért gerjedtél haragra? És miért forgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt bővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyanak, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek: menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. A kegyelem Istenet egye áldottán az ő igényét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható Atyán, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük a mi Urunk dicsőségére a 399. ének első és negyedik verszakát. A 399. ének első verszaka így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Felséges Istenünk, hálás a szívünk most a te megragadó kegyelmedért. Olyan jó nekünk megtapasztalni azt, hogy te megragadsz bennünket. Ez a kegyelem ragadott most ki minket a tunyasság állapotából, vagy az otthon maradás lehetőségéből. Jó nekünk itt lenni. Jó nekünk látni azt, hogy ez a kegyelem az újjászületés felé akar vezetni bennünket. Jó nekünk átélni azt is, hogy a te kegyelmed kiemel a bűneinkből, kiemel a mulasztásainkból, kiemel a bántó szóból. Áldott légy ezért. Urunk, most bűnbánó lélekkel valljuk meg előtted, hogy mi olykor ernyőt nyitunk a te kegyelmed esőjével szemben. Nem vágyunk a te kiragadó, megtisztító kegyelmedre. Nem vagyunk abban benne, nem óhajtjuk azt. Sokszor nem kívánjuk. Sokszor szeretnénk távol maradni attól. Istenünk, te bírj bennünket jobb belátásra. Tudjuk, hogy ma ez a kegyelem hozott el minket a te házadba. Tudjuk, hogy ez a kegyelem újra meg újra hull. Újra meg újra rejárkóhajt esni. Ez vonzott minket a te hajlékodba. És tudjuk azt is, hogy még most is ernyőt nyithatunk, és elzárhatjuk a szívünket, a lelkünket a te kegyelmed elől. De Istenünk, te enyhítsd a mi lelkünket. Te puhítsd meg a szívünket. Te késztess bennünket arra, hogy kitárjuk a kezünket, a kezeinket előtted, a te kegyelmed előtt. És engedjük, hogy az rejánk essen, lemosson, megtisztítson, újjászüljön. Arra kérünk, mosd meg ezzel az erővel, tisztíts meg az elmúlt hét forrától, és adj nekünk erőt vigyázni a jövő héten erre a tisztaságra. Atyánk, küld szent lelkedet. Küld a lelket, ami most, aki megtisztít bennünket. Küld és kérünk, hogy te oldozz fel bennünket a bűneink alól. Oldozz fel, hogy ne úgy folytassuk, ahogy most idejöttünk. Hanem legyen valami, ami megragad. Legyen valami, ami megszabadít. Legyen valami, ami új lehetőséget tár fel előttünk a te követésednek útján. Kérünk, atyánk, hallgass meg imánkat Krisztus nevében. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 251. ének első és második verszakát énekeljük. A 251. ének első verszaka így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Thank you. Istennek szent igéje, amely által ebben az órában szólni kívánt hozzánk, írva található Jeremiás próféta könyve 7. részének első 11 versében. Hogy miképpen szól hozzánk az Úr Jeremiás próféta könyve 7. részének első 11 verséből felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujában, és így hirdest ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, júdaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak, ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak töményeztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután ide jöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultok. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr. Így szól az Úr. Keresztény testvéreim, kedves testvéreim, drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Sorolhatnék még néhány megszólítást, amit a templomba érkező ember vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra hallhat az Isten részéről. Hétről hétre, alkalomról alkalomra ebben a templomban Isten megszólít bennünket. Megszólítja azokat, akik az Úr házába jönnek, akik itt vannak. És óriási ajándék testvéreim, hogy éppen mi vagyunk azok, akiket Isten megszólít. Éppen mi vagyunk azok, akikhez szól az Úr, és így módon megszólított emberekké válunk. Megszólított emberekké, akik a templomban vagyunk, és halljuk az Isten szavát. Minket szólít meg, akik itt vagyunk. Nem azokhoz szól most, akik nincsenek itt, akik valamiért talán távol maradtak, hanem éppen hozzánk szól. Éppen téged akar megszólítani. Éppen bennünket. Azért fontos világosan látnunk, világosan érzékelnünk ezt, hogy most ne gondoljunk valaki másra. És ne mondjuk azt magunkban, hogy ez most nem is nekem szólt, ez most nem hozzám szólt ez az üzenet, hanem éppen ahhoz, aki most valamiért nincsen itt. Éppen ahhoz az ismerősömhöz, barátomhoz, rokonomhoz, aki valamiért távol maradt. Itt szokott ugyan lenni, de valamiért most nincsen itt. Azt mondván magunkban, hogy bárcsak itt lett volna, bárcsak eljött volna, ó, de hát ez éppen hozzá, ez éppen neki, ez éppen róla szól. Nem, testvérem? Isten hozzád akar szólni. Isten téged szólít ezen a mai napon meg. Téged, aki itt vagy az Úr házában. Isten Jeremiás próféta által megszólította a népet. Az Úr kapujából, az Úr templomának kapujából szólítja meg azokat, akik az Úr házába mennek. nem a távol lévőket, hanem azokat, akik a templomban vannak. És ez a megszólítás nem volt hétköznapi, nem mindennapi volt. Nem olyan, mint ahogy amiképpen mi szoktuk egymást szólongatni, megszólítani. Mert Isten a próféta által bele kiállt a nép életébe. Bele üvölt valamit. Közbe kiállt. Ez a bele kiáltás, ez a közbe kiáltás arra utal, hogy ki kell őket, ki kell a népet ragadni valamiből. Ki kell őket hozni téves elképzeléseiből. És valami más felé kell terelni őket. Mert a nép és a népnek a vezetői valamiben tévedtek. Valamiben mellé fogtak. Valamiben nem jól döntöttek. És ezért kellett, ezért volt ok a megszólításra. Miért kellett a népet megszólítani? Miért szólít meg Isten bennünket? Miben tévedtek? Miben tévedünk? Krisztus előtt 640-ben Jósiás lett Júda király, uralkodója, aki hívő királyként Isten útján járt. És a nép életébe különböző reformokat vezetett be, így próbálta a népet jobb belátásra bírni, visszaterelni az Isten útjára. Ez a Jósiás 609-ben egy csatában, Megidónál vereséget szenvedett Babilontól. És helyét nem az idősebbik fia Jóakász vette át az uralkodói székben, hanem a kisebbik fiú Jojákim, aki aztán behódolt Egyiptomnak, aki a reformot mellőzte, kizárta a nép életéből, eltörölte, költekező életet kezdett élni, vagy ahogy ma mondanánk, laza volt. Laza volt. És a reformok eltörlésével utat nyitott az idegen istenek előtt. Utat nyitott a bálványimádásnak. És Isten népe visszaállt a káosznak a frekvenciájára. A nép életében visszaállt a Jósiás megelőző állapot. Az űrzavar, a bálványimádás, az Egyiptom barát szemlélet. És éppen ebben tévedett a nép. Ebben tévedtek a nép vezetői, hogy visszaálltak. Oda, ahonnan Isten próbálta őket kihozni, megszabadítani. A visszarendeződés hívei pedig szeretnék hazugságokkal megmutatni a népet. Azt mondván, hogy nincs baj, él az Úr. Az Úr temploma megment minket. Minden rendben van, de mi most visszamegyünk a régi életformánkhoz. Mi most egy picit távol tartjuk magunktól az Isten, az ő üzenetét, a reformot, azt, amit szeretne bennünk elvégezni. Pontosan úgy, ahogy mi is olykor visszaállunk a világ frekvenciájára. Visszatérünk oda, ahonnan jöttünk, ahogy a nép is visszatért, és azt mondjuk, hogy nincs baj. Eljövök a templomba vasárnap, az Úrral járok, bele vagyok, de hétfőtől szombatig ne szóljon bele az életembe. Az az én dolgom, az rám tartozik. Az Úr velem van attól, de hagyja meg nekem azt a hat napot. És így hétfőtől, így holnaptól visszamegyünk oda, visszamegyünk abba az állapotba, amiből Isten ma ki akart ragadni, ki akart emelni bennünket. Visszatérünk a Jósiást megelőző állapotunkba. Tehát amikor Jeremiásnak ez a közbe kiáltása, ez a bele kiáltása a nép életébe elhangzott, akkor a nép csak külsőleg volt vallásos. Elmentek a templomba, eljártak oda, elmondták a megtanult imát, bemutatták a kötelező áldozatot, de amikor ezek megtörténtek, akkor mindent ott folytattak, ahol azelőtt abba hagyták. Visszaállt a régi állapot. És Isten ezt kiáltja bele a nép életébe. Ezt teszi szóvá. Ezért szólítja meg őket, és ezért szólít meg most téged is. Mert ha visszaállt a káosz, ha visszaállt az űrzavar, a bűnös állapot, ha visszaállt a Jósiást megelőző állapot, hogyha ilyen téves elképzelésben élsz, hogyha visszaáll holnap az, amiben a tegnap voltál, akkor ez a templom, amiben most itt vagy,
Nem töltötte be. Nem tölti be.
Az életünkben a szerepét, a funkcióját. Mert mi ennek a templomnak a szerepe?
Az, hogy valami változzon benne.
Az, hogy valamitől megszabaduljunk. Az, hogy holnaptól ne ott folytassuk, ahol ma reggel vagy a tegnap abba hagytuk. Isten nem az kifogásolja, hogy templomba jársz. Még csak nem is az, hogy a templomba jössz.
Hanem az, ahogy innen tovább mész.
Ahogy az életet folytatod. Istennek nem az számít, hogy hányszor jössz a templomba, hanem az, hogy hogyan élsz azután. Az Isten tisztelet alkalma után. Neki ez számít. Neki ez a fontos, testvérem.
Vajon neked mi számít?
Számodra
mi a fontos?
Számít egyáltalán az, hogy Isten nem akarja, hogy a régi állapot visszaálljon az életedbe? Számít neked ez valami? Számít egyáltalán az, hogy hogyan élsz hétfőtől szombatig? Jelent ez neked valamit?
Vagy minden jó úgy, ahogy van?
Az Úristen a bűnös állapotba visszatérő embert szólítja meg, a külsőleg vallásos nép életébe kiáltja bele a maga szavát, a maga hangját. És ezen a mai napon Isten közbe kiált, bele kiált a mi életünkben is. Isten bele kiált valamit.
Mit kiáltott? Mit üvöltött bele
a próféta által? Mit kiált bele a mi életünkben?
Először azt, hogy jobbítsátok meg az útjaitokat és a cselekedeteiteket, a tetteiteket.
Majd másodszor, a másodszori kiáltása által szembesít önmagunkkal. Szembesít. Megjobbítás. Jóvátétel. Mennyi mindenre mondotta Isten, hogy jobbíts meg. Tedd jóvá. Tedd jóvá a bűnt, amit elkövettél ellene. Tedd jóvá a velem való kapcsolatot. Tedd jóvá a vétket, amit az embertársaddal szemben követtél el. Tedd jóvá, mert rajtad áll, rajtad múl.
Ó, de hát én nem tehetem jóvá.
Hát hogy tehetném én jóvá? Én nem vagyok erre képes. Én nem tudom ezt megtenni. Majd Krisztus, majd ő jóvá teszi. Majd ő helyrehozza azt, amiben én tévedtem.
Persze, így van, tudom, így van. De testvérem,
ebben a magatartásban az a gond, az a hiba, hogy mi bűnös módon bebújjunk Krisztus mögé, mint egy elrejtőzünk oda, és tétlenül ott maradunk, nyugton vagyunk. És ezzel a magatartással az életünkben kitörüljük a szótárunkból a jóvátételt. Kitörüljük a magatartásunkból azt. És mi nem tartjuk magunkat képesnek arra, hogy az útjainkat, a cselekedeteinket, a bűneinket jóvá tegyük. Mert mindent valaki mástól várunk.
Tegye jóvá ő.
Majd ő helyrehozhatja. Hogyha most az emberi kapcsolatainkra gondolunk, akkor talán régről eszünkbe jut valaki, egy helyzet, amikor egyik embertársunk azt mondotta, hogy na ezt most ezzel jóvá teheted, és jóvá is tette. Az egykor elkövetett hibádat jóvá teheted. És ezt olyan tréfásan mondja egyik ember a másiknak.
De vajon
számolunk-e azzal, hogy ez nem tréfa, ez nem játék? A jóvátétel élet-halál kérdése, testvérei. Ettől függnek az emberi kapcsolataink. Ettől függ az mi életünk is. És ettől függ az Úrral való kapcsolatunk is.
Hány vétek van? Hány bűn?
Ami most tőled jóvátételre vár.
Hány van?
Hány olyan ember él mellette, körülötte, akik éppen a te jóvátételedet várják?
Hány?
Meddig kell még várniuk? Meddig kell még várnunk?
Ó, de hát én megpróbáltam. Én mindent megtettem annak érdekében, hogy
jóvá tegyem, de ő nem volt nyitott az én jóvátételemre.
Mondjuk talán.
Hangzik most az ajkunkról a gondolatainkban. Igen, van, hogy nincs már lehetőségünk
nincs már alkalmunk jóvá tenni, mert az, akit megbántottunk, már nincs közöttünk. Már nincs lehetőségünk jóvá tenni. Vagy lehet, hogy olyan mély sebet okoztunk a mellettünk élőnek az életében, hogy egyszerűen nem lehet jóvá tenni, és talán jobb, ha nem is próbálkozunk azzal. És megeshet az is, hogy a megbántott ember megubódzik, makacsul, bezárkózik, nem enged teret, ami jóvá tételünk. Pedig az a bizonyos bűn, az a bizonyos réteg nem is volt olyan égbe kiáltó, és jóvá lehetne tenni, de ő nem nyitott rá. De ezektől függetlenül lehet komolyan venni a jóvátétel. Egy édesanyám mondotta el, mesélte el, hogy a gyermeke nevelésében óriási hibát követett el. Rendkívül mély sérelmeket okozott ennek a gyermeknek a lelki világában, az életében is. Amikor a gyermek már felnőtt lett és családja lett, ennek is, neki is már gyermekei lettek, akkor ennek súlyos következményei voltak. És szüksége volt segítségre, segítésre, valakire, aki segít neki tovább folytatni az utat az életét. Tanástalanul állt, hogy miért vannak azok az események az életében, amik vannak. És az édesanyja, mivel szembesült azzal, hogy micsoda gondot okozott a gyermekének, fölajánlotta, hogy az élete végéig fizeti a lelki gondozóját. Csak hogy tegye jóvá az akkor elkövetett bűnét, az akkor elkövetett tévedését végét. Igen, lehet ennyire komolyan venni a jóvátételt. Lehet ennyire mélyen belemerülni abba. A kérdés az, hogy a mi életünknek része-e? Gyakoroljuk-e? Akarjuk-e a másik emberrel szemben a jóvátételt élni? Akarjuk-e? Vagy inkább azt a bizonyos belső hangot elnyomjuk magunkban? Tegye meg ő. Rajta is áll sok minden. Tegye jóvá ő. Tegyük jóvá együtt. Nem csak az én dolgom ez. Keressük még mindig a kifogásokat? Mindig a másikra kenjük, a másikra hárítjuk, ő volt a hibás? És vajon testvéreim, a jóvátétel tekintetében hogy állunk Istennel? Tudom, igen, mint mondottam, tudom, hogy Krisztus tesz jóvá minden. Ő teszi jóvá a bűneinket, a vétkeinket. Ő tesz igazzá. Ő jobbít meg, ő szűr újjá bennünket. Igen, tudom. De ez még nem jelenti azt, hogy te tétlenül meghúzhatod magad. Hogy te nyugton maradhatsz. Hogy neked nem kell soha semmit Istennel szemben jóvá tenni, és neked ezzel nem kell próbálkoznod. Mert Isten nyitva áll a te jóvá tételed előtt is. És az igéje által éppen erre hív, hogy tedd jóvá. Ne esd vissza a régi állapotodba. Ne esd vissza a Jósiást megelőző állapotodba. Ne esd vissza a bűnbe, hanem tedd jóvá. Újra meg újra tedd jóvá. Jobbítsd meg. Állj helyre. Az utak és a cselekedetek megjobbítását várja tőlünk Isten. Útjaink és cselekedeteink az ember magatartására és jellemére vonatkozik. Amikor belátom, hogy rólam van szó, hogy hozzám szól, Isten az én megjobbításomat várja, az én útjaimnak, az én életemnek, az én cselekedeteimnek a megjobbítását, és ez rajtam áll. Nem várom tőle, nem várom valaki mástól, hanem ezt nekem kell megtenni. Belátom, hogy én tévedtem. Én követtem el azt a bizonyos bűnt, és nekem kell azt jóvá tenni. Én jártam rossz úton, és ezért lett az életem, a jellemem olyan, amilyen. Testvéreim, mi most jóvá tehetjük. Te jóvá teheted az utakat, a cselekedeteket, a gonoszságot, a jellemedet is akár. Újjá és jóvá teheted. A kérdés az, hogy akarod-e? Nyitott vagy-e erre? Akarod-e jóvá tenni? Azt látjuk a nép életében, hogy ők nem akarták. Hazug szóban bíztak, igazságtalanok voltak bizonyos emberekkel, kitaszítottakkal szemben. Ellökték a gondoskodásra szorulókat. Nemet mondtak a reformra. Visszamentek a bálványhoz, és így Tönkre verték a kapcsolatot Istennel. Nem akarták jóvá tenni. Hadd kérdezzem meg, testvérem, hogy hány tönkrement kapcsolat várja a te jóvátételedet? Hány ember várja azt? Na és az Úr várja? Van mire várni? Várhatja az Isten azt, hogy te megtedd a magad lépését? Hogy te megpróbáld azt jóvá tenni? Olyan megdöbbentő számomra, hogy Isten küldi a prófétát. Küldi a kiáltó szót. A bele kiáltó, a közbe kiáltó hangot. Várja a mi jóvátételünket, de küld valakit, aki ezt elmondja. Elmondja, hogy te jóvá teheted. Akarod-e? Akarod-e jóvá tenni? Mert Jósiás ezen a mai napon, illetve Jeremiás ezen a mai napon bele kiáltja az életünkbe, hogy tedd jóvá, jobbítsd meg. A prófétai kiáltás másodszor szembesít önmagunkkal. Szembesít azzal, hogy nem jobbítottad meg. Nem sikerült. Az útjaid, a cselekedeteid nem lettek mássá. Nem akartad megjobbítani. És olyan megdöbbentő a sorrend, hogy az Úristen előtt megjobbításra hívja a népet, megjobbításra hív bennünket, és aztán szembesít önmagunkkal, hogy nem sikerült. Nem lett semmi más. Nem változott semmi. Nem jobbítottad meg. Engedted visszaállni a káoszt. Engedted visszaállni a bűnt. A Jósiást megelőző állapotot. Isten figyelmeztette a népét, és az Úr figyelmeztet bennünket is. Várta a megjobbítást, várta az utak, a cselekedetek jóvátételét, megjobbítását, de a nép azt látjuk, hogy dob, gyilkol, paráználkodik, hamisan esküszik, a Baálnak tömjénezik, és más isteneket követ. Aztán elmegy az Úr házába. Oda megy az Úristen elé, és azt mondja, hogy megszabadultam. Bele hazudja az Isten arcába, hogy megszabadultam, Uram. És amikor kilép a templom ajtón, akkor pont ott folytatja, ahol abba hagyta. Ugyanazokat az utálatos dolgokat követi el újra. És itt Isten azt kérdi a népétől, hogy szerintetek ez így jól van? Szerintetek a vallásos élet annyiból áll, hogy elkövetitek a bűnt ugyan, elkövetitek a tíz parancsolat ellen a vétet, hisz ennek egy bizonyos része van itt felsorolva, vagyis loptok, hazudtok, paráználkodtok, bálványt imádtok. Eljöztök az én házamba, ami olyan számotokra, mint egy barlang, ott meghúzzátok magatokat, mert menedéket jelent nektek, és aztán tovább folytatjátok ott, ahol abba hagytátok. És közben szemembe hazudjátok, hogy megszabadultunk. Megszabadultunk. Kizártunk az életünkből ezt meg azt. Megszabadultunk ettől is, attól minden jól van, minden el van intézve, jó emberekké lettünk. Hadd kérdezzem meg, testvérem, ha megszabadultál, más vagy, mióta Istennel találkoztál? Mi változott? A cselekedeted, az útja, a jellemet, az életed, a megjobbítási szándékod változott-e valami? Változtál-e a családi életben? Változtál-e a munkahelyeden? Mi változott? Mitől szabadultál meg? Mind változtat majd ez a mai alkalom? Ez a mostani Isten tisztelet? Van-e valami, amitől érzed, hogy meg kell szabadulni? Le kell mondanom arról? Ki kell zárnom azt az életemből? Van-e valami? Hogy mennyire jellemző az emberre az, hogy nem akar változni, nem akar valóban szabaddá lenni, még az Isten tiszteleten sem, nemhogy azután, hadd utaljak a felolvasott lekcióra Kain és Ábel történetére. Azt látjuk ebben a történetben, hogy épp egy Isten tisztelet után ölte meg Kain a testvérét. Bemutatták az áldozatot, és ez alatt semmit nem változott a Kainban lévő gyűlölet, az irigység, a harag, hanem utána ez egy rendkívül szörnyű cselekedetben csúcsosodott ki. Pedig Isten próbálta jobb belátásra bírni. Pedig próbálta megváltoztatni, próbálta megszabadítani. De Kain nem akart gyötrődni. Kain nem akart változni. Nem akart fáradozni az ő megszabadulásra. Egyszerűen becsapott. Nem szabadította fel őt az a bizonyos Isten tisztelet. És olyan sokan egykor ebben a templomban átadták. Átadtátok szíveteket, lelketeket az Istennek. És azt mondtátok, megszabadultunk. Mássá lettünk. És olyan sokan mégis visszamentek a Jósiás megelőző állapotba. Olyan sokan mégis ott folytatták néhány hónap, néhány év múlva, ahol abba hagyták. Testvérem, vajon mi? Milyen cselekedeteket követünk el a mai alkalom után? Isten számára utálatosakat? Vagy sikerül valamit megjobbítani? Tudod, mi a legutálatosabb az Isten előtt? Az ő számára? Azt, hogy a szemébe hazudsz. A szemébe hazudod azt, hogy megszabadultam, és mégis engeded magad beleveszni a bűnbe. Engeded magad elveszni. Elveszel, mert az egykor megérzett, az egykor átélt, az egykor megsejtett szabadságoddal nem jár együtt semmilyen jellegű, semmilyen szintű agónia, gyötrelem. Te nem akarsz vállalni semmit. Nyugodt maradsz, tétlen. Ha úgy tetszik. Márpedig, ha szabad akarsz lenni, ha valóban meg akarsz szabadulni dolgoktól, akkor ez sokszor gyötrődéssel, kínokkal, agóniával jár együtt. Gondoljunk az alkoholistákra, akik megszabadultak abból, a drogfüggőkre. Micsoda agóniával, gyötrődéssel jár együtt az a szabadság, az elért szabadulás. Vagy gondoljunk a visszaeső bűnösökre, akik a bilincseik közül megszabadultak. Mekkora erőfeszítéssel jár együtt az, hogy megmaradjanak a szabadságban. Milyen nehéz ez. És éppen ez volt nehéz a nép életében is. Testvérem, mi történt a szabadságoddal? Mi történt a benned lévő szabadító Krisztussal a hónapok, az évek, vagy az évtizedek során? Mi történt? Mi változott? Mire készített a szabadságot téged? Van-e küzdés? Együtt jár-e, együtt jár-e a szabadulásoddal gyötrődés, gyötrelem? A mai vallásos ember nem szereti hallani ezt a szót, nem akar gyötrődni, mert olyan negatívnak érzi, és valóban az. Fájdalommal jár a gyötrődés együtt. Nem kellemes dolog. Az érzések és az élet felfordulásával, felbojdulásával jár, ami már-már fáj vele. Ami fáj. Mély fájdalmat jelent a benned lévő állapot miatt, és mély fájdalmat jelent azért, hogy a megváltozott állapotodat megőriz, megtarts. Gyötrelem. Könnyen. Sok-sok álmatlan éjszaka. Agónia. Imatusa. Fájdalom. Ragaszkodunk mi a szabadítóhoz, de közben olyan sokszor passzívak vagyunk. Annyira passzívá váltunk, pedig az igazi szabadsághoz te is kell lesz. A te gyötrődésed, a te agóniád is kell. Vajon testvéreim, talál-e ma ebben a templomban valakit Isten, akinek a szabadsága gyötrődéssel jár? Vajon van-e valaki testvére? Talál-e ma valakit ebben a gyülekezetben? Tudod, miért hagyták el olyan sokan ezt a templomot úgy, ahogy idejöttek? Néhány hónap, néhány év múlva. Mert a szívükben nem volt gyötrelem. És tudod, miért mennek olyan sokan ma is el ebben a templomból úgy, ahogy idejöttek? Mert a szívükben nincsen gyötrelem. Mert nem akarják vállalni az agóniát, a gyötrődést, azt, amit nekik kell hozzátenniük, oda tenniük a keresztény életükhöz. És ez a magatartás söpör végig a keresztény Európát. Európa visszament a világhoz, a Jósiást megelőző állapothoz. Visszatért oda, amiből Isten egykor kihozta őket. És a sátán pontosan ezt akarja. A sátán belőled is ki akar üzni mindenféle gyötrődést, mindenféle agóniát. Azt akarja, hogy ne sírj többé bűnbánó könnyeket Isten előtt. hogy ne gyötrődj többé, hogy ne legyen a szívedben gyötrődés. Ki akarja űzni azt mondani, és azt akarja, hogy nyugodj meg, nyugodj bele az életbe, a bűnbe, nyugtasd meg a lelkedet. Ezt akarja a sátán. És azt akarja, hogy ebből a templomból eltűnjenek az imádkozó lelkek. Azt akarja, hogy eltűnjenek a munkatársak. Eltűnjenek azok, akik gyötrődni akarnak a hitükért, az életért, a kereszténységért. Pontosan ezt akarja. De aki gyötrődései közepetten szabad, az ezt látva felkiált. Amikor látja, hogy a másik ember életében visszaáll a Jósiás megelőző állapot, visszaáll a bűn, akkor felkiált. Amikor látja a másikat visszamenni a világba, a világhoz, akkor felkiált, és azt mondja, hogy állj meg! Ez nem lehet. Ezt nem engedhetem meg neked, és ezt nem engedheted meg magamnak. Mert az Úr annyi mindent elvégzett már benned, és elvégzett általad. Gyötörődj tovább! Gyere, gyötörődjünk együtt! Ilyen az élet. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Jézus sem mondja azt, hogy nem lesznek terhek. Nem mondja azt, hogy nem lesz gyötrődés. De addig, amíg nem vagyunk készek, amíg nem vagyunk hajlandók gyötrődni a szabadságunkért, a keresztény életünkért, addig nem lesz jóvátételünk, nem lesz valódi szabadságunk, és nem lesz ébredés. Hogyha azt hittük, hogy lazán a keresztény életet végigéljük majd, Krisztus szabadítása mögé bebújva, a tőle kapott szabadságban élve, csak úgy tétlenül, akkor nem jó helyen járunk. Akkor nem jól képzeltük. Lehet azt mondod, hogy én könnyen akartam venni, én csak boldog akartam lenni, én csak hívő életet akartam élni, gondok, küzdelmek, bajok nélkül. Akkor tudd, hogy az Úr is ezt akarja. Igen, ő is ezt akarja. De ez van, hogy gyötrődéssel jár. Van, hogy vállalni kell. Van, hogy agóniával jár. Van, hogy nem nyugodhatunk csak úgy bele. Abba az állapotba, ami visszaállt az életünkbe. Mert a szabadság a gyötrelemből táplálkozik. Végül hadd kérdezzem meg testvérem, hogy te kinek nézel Isten? Kinek látod őt? Amikor valamilyen módon, valamilyen formában szembesülsz vele, akkor mit látsz? Mit látsz rajta, mit látsz benne? Látsz valakit, akivel lehet játszani? Akinek a szemébe lehet hazudni, hogy megszabadult? Aztán megyek vissza oda, ahonnan ő kihozott engem egykor? Látod-e azt, hogy Isten téged megjobbításra hív? Arra, hogy tedd jóvá. Tedd jóvá a megromlott, elrontott emberi kapcsolataidat is. Tedd oda azt, amit neked oda kell tenni. Tedd jóvá a vele való kapcsolatodat is. Tedd bele abba azt a gyötrődést, ami kell. Látod-e azt, hogy a gyötrődésre hívó Isten, aki a te gyötrődésed által is szabadságot, új életet, örömet, örök életet akar neked adni. Látod-e ezt? Amen. Válaszolva Isten igényére, a 432. ének első, második és negyedik verszakát énekeljük. A 432. ének első verszaka így kezdődik, mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek. Thank you. Imádkozzunk. Szembesítő mennyei atyánk, te látod azt, hogy mi van most a szívünkben, az életünkben. Sokszor fáj az, hogy te felkavarsz, és már-már dühösnek érezzük magunkat, hogy nem hagysz nyugton bennünket. De Urunk, hiszük, hogy te a javunkat akarod. És hiszük azt, hogy a megjobbított útjaink, cselekedeteink az életünket boldoggá és tartalmassá tehetik. Hiszük, Urunk, azt, hogy te valóban szabadoknak akarsz bennünket tudni. Köszönjük a szabadítást. Köszönjük, hogy te megszabadítasz bennünket. Mi olyan sokszor nem tudunk vigyázni erre a szabadságra. Nem tudunk örködni a szabadság fölött, és engedjük visszaállni az életünkben a régi állapotot. Engedjük, hogy a bűn eluralkodja rajtunk. Nem vagyunk készek, nem vagyunk hajlandóak gyötrődni. Öngyengék vagyunk, és olyan törékenyek. Kérünk, Atyánk, adj nekünk erőt, vállalni az agóniát, hogyha kell. Adj nekünk erőt vigyázni a szabadságra, amit tőled kaptunk. Könyörgünk, mennyei Atyánk, ne engedd, hogy úgy folytassuk az életet, ahogy abba hagytuk most. Ahogy kijöttünk a tegnap, a szürke hétköznapokból. Adj, Urunk, erőt erre. Imádkozunk, mennyei Atyánk, a gyászolókért. Gyülekezetünk gyászolóiért, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjára a hozzátartozót. Urunk, te adj nekik vigasztalást, és te éreztesd meg velük a pártfogásodat. Atyánk, áld meg gyülekezetünket, áld meg az alkalmakat, adj, Uram, ha kell, erőt a gyötrődéshez. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Csendes imában járuljunk az Úr elé. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretet szolgálati verseiben a farmasi öregotthon várja az adományunkat, akiknek tűzifájuk nincsen a tényre. Jelentem a gyülekezetnek, hogy Albert Zsuzsára emlékeznek gyászoló hozzátartozói, aki volt Gyöngyvirág utcai lakos, egy éve hunyt el, emlékezik rá a családja. Jelentem azt is, hogy az elmúlt héten temetés volt gyülekezetünkben, Ajtai Bélát kísértük utolsó útjára. Búcsúzik tőle, emlékezik Reá a felesége, két leánya, unokái, unokatestvérei, unokaöccsei, ezeknek családja, és a többi hozzátartozó. Emléke legyen áldott, és nyugalmat, csendes vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Kérdezem végül, hogy szombatonként várjuk a gyermekeket 3 órától vallásórára, az 5-6-7. Osztályosokat, aki gyülekezetünk köréből ismer ilyen ifjakat, gyermekeket, azt küldjen ezekre, erre az alkalomra. Hitvallás tételre készülve a 419. ének első és második verszakát énekeljük. A 419. ének első verszaka így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el anyaszentegyházunk hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldásra várva a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük. A 90. Zsoltár így kezdődik, te benned bízunk elejétől fogva. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Ámen.